Máté evangélium a 16. fejezet. A farizeusok és szaduceusok oda mentek, hogy kísértsék őt, kérték, hogy mutasson mennyei jelet nekik. Ő azonban így válaszolt. Amikor esteledik, azt mondjátok, szép idő lesz, mert vöröslik az ég. Reggel pedig kijelentitek, ma zivatar lesz, mert vörös és borús az ég. Két mutatók, az ég arcát meg tudjátok ítélni? Az idők jeleit pedig nem tudjátok? Az Úr itt megfeddi a farizeusokat és a szaduceusokat, azért, mert nem képesek megítélni az idők jeleit. Ha igazán jól ismerték volna saját írásaikat, tudták volna, hogy azokban az időkben kellett eljönni a messiásnak. Dániel könyvében egyértelműen látható, hogy 483 évvel azután fog eljönni a messiás, hogy parancsot adnak Jeruzsálem újjáépítésére. Ha elég jól ismerték volna az írásokat, akkor felismerték volna a jeleket. És bizony, gyakran elgondolkodom azon, hogy Isten vajon mit is gondol, mikor azt látja, hogy olyan sok ember vak, és fogalmuk sincs arról, hogy Jézus Krisztus hamarosan visszatér. Azt hiszem, Isten nekik is azt mondaná, hogy miért vagytok ilyen ostobák? Az időjárást meg tudjátok mondani? Megvizsgáljátok a légkört, a szélmozgást, a légnyomást, de az idők jeleihez vakok vagytok? E gonosz és parázna nemzedék jelt követel, de nem adatik nekik más jel, csak a Jónás próféta jele. Ezzel otthagyta őket, és elment. Amikor a tanítványok átmentek a túlsó partra, elfelejtettek kenyeret vinni magukkal, és Jézus így szólt hozzájuk. Vigyázzatok és őrizkedjetek a farizeusok és a szaduceusok kovászától. Korábbi bibliaórák alkalmával már elmondtuk azt, hogy a Bibliában a kovász mindig valami gonoszat jelent. A kovászt használják ahhoz, hogy a tésztát megkelesszék, mert bizonyos bomlási folyamatok indulnak el a kovásznak köszönhetően. A kovász tehát a bűnt jelképezte, itt pedig konkrétan a képmutatást, mert egy másik evangéliumban azt mondja Jézus. Vigyázzatok, őrizkedjetek a farizeusok és szaduceusok kovászától, a képmutatástól. Ők pedig így tanakodtak egymás közt. Nem hoztunk kenyeret. De Jézus észrevette, és így szólt hozzájuk. Mit tanakodtok azon kicsinyhitűek, hogy nincs kenyeretek? Még mindig nem értitek? Nem emlékeztek az 5000 ember 5 kenyerére, és arra, hogy hány kosár maradékot szedtetek össze? A 4000 ember 7 kenyerére sem emlékeztek, és arra sem, hogy hány kosár maradékot szedtetek össze? Vagyis Jézus azt mondja nekik, hogy még mindig nem értitek, hogy itt nem a kenyérről van szó? Én tudok kenyérről gondoskodni, de itt most nem arra gondolok. Jézus és tanítványai ezután elhagyták a galileai tenger környékét, és északabbra mentek, arra a területre, amelyet akkor Cézária Filippinek hívtak. Onnan ered a Jordán folyó a Hermán-hegység lábától. Amikor Jézus Cézária Filippi területére ért, megkérdezte tanítványait. Kinek mondják az emberek az emberfiát? Ők így válaszoltak. Némelyek Keresztelő Jánosnak, mások Illésnek, mások pedig Jeremiásnak vagy valamelyik prófétának. Erre megkérdezte tőlük. Hát ti, kinek mondotok engem? Simon Péter megszólalt és így felelt. Te vagy a Krisztus, az élő Isten fia. Jézus így válaszolt neki. Boldog vagy, Simon, Jóna fia, mert nem test és vér fette fel ezt előtted, hanem az én mennyei atyám. Én pedig ezt mondom neked. Te Péter vagy, és én ezen a kősziklán építem fel egyházamat, és a pokol kapui sem fognak diadalmaskodni rajta. Kétfajta képen értelmezhetjük ezt az igerészt. Az egyik értelmezés szerint Krisztus Péter személyére építi majd az ő egyházát. A másik értelmezés szerint azonban nem Péter személyére épül Krisztus egyháza, hanem arra, amit Péter mondott, hogy Krisztus az élő Isten fia. A katolikus egyház az első értelmezés alapján vallja, hogy az egyház Péterre, Péter személyére épül. Ezzel az értelmezéssel kapcsolatban azonban bizonyos problémák merülnek fel. Először is Jézus azt mondja, hogy te Péter vagy, és az eredeti görögben ezen a helyen a Petrosz szó szerepel, amely egy kis követ jelent. És utána azt mondja, én ezen a kősziklán, és itt egy másik szót használ, a Petra szót, amely hatalmas követ, valóban egy kősziklát jelent. Azt mondja tehát, hogy én ezen a kősziklán építem fel egyházamat, és a pokol kapui sem fognak diadalmaskodni rajta. Az egyház tehát nem a kiskőre, hanem a hatalmas sziklára épült. Pál apostol a korintusiakhoz írt első levelében, a 3. fejezet 11. versében ezt mondja. Mert más alapot senki sem vethet a meglevőn kívül, amely a Jézus Krisztus. Vegyük észre, hogy nem azt mondja, hogy az alap Simon Péter, hanem az alap Jézus Krisztus. Az emberek azonban megpróbáltak más alapot vetni Péter személyében. Ennek fényében tehát egyre nyilvánvalóbbá válik az, hogy nem Péter az egyház alapja, nem ő ráépül az egyház, hanem Jézus Krisztusra és Péter kijelentésére, hogy Jézus Krisztus valóban a Messiás, a megváltó, az élő Isten fia. Ő ráépül tehát az egyház, ő ennek szilárd alapja. Valószínűleg Péterben akkor nem tudatosodott, de abban a pillanatban Istentől egy nagyon fontos kinyilatkoztatást kapott, és ebből kifolyólag mondta, hogy te vagy a Krisztus, az élő Isten fia. Mit mond neki Jézus? Boldog vagy, Simon, Jóna fia, mert nem test és vér fette fel ezt előtted. Vagyis ez nem a saját fejedből pattant ki, hanem az én mennyei atyám mutatta meg neked. Isten gyakran teljesen természetes módon szól hozzánk, olyannyira, hogy nem is tudatosítjuk, hogy Isten szólt hozzánk. Valahogy azt várjuk, hogy Isten minden esetben természet fölötti módon szóljon, mintha arra számítanánk, hogy transzba esünk, meglátjuk az angyali kórust, égnek áll a hajunk, és nagyon furán érezzük magunkat. És akkor a távolban meghalljuk Isten öblös hangját, amint szól hozzánk. Úgy képzeljük, hogy ez jelenti azt, hogy Isten szól hozzánk. De ő sokszor olyan természetes módon szól és vezet bennünket, hogy az szinte már természet fölötti. Előfordulhat azonban, hogy szellemi értelemben olyan tompák vagyunk, hogy nem is tudatosítjuk azt, hogy esetleg Isten szólt hozzánk, és hogy ő vezet bennünket. És ezért sokan azt mondják, hogy de hát én még sohasem hallottam Isten hangját, nekem soha nem volt ilyen megtapasztalásom. Hát valószínűleg azért nem, mert mindig azt várod, hogy valami természet fölötti módon szóljon hozzád Isten. Pedig Isten gyakran természetes módon munkálkodik, és ez gyönyörű. Fontos az, hogy meglássuk a természet fölöttit a természetesben. Az pedig még ennél is fontosabb, és még ennél is nehezebb, hogy meg tudjuk ítélni, mi a természetes, és mi a természet fölötti. Bizony nagyon nehéz eldönteni, hogy ez most Istentől jött, vagy csak én akarom így, mert a természet fölötti nagyon gyakran természetes formában érkezik hozzánk. Ha a természet fölötti mindig természet fölötti formában érkezne, akkor semmi problémánk nem lenne különbséget tenni. Tudjuk, hogy Isten egy szent háromság, az Atya, a Fiú és a Szentlélek. Én ugyan lélek és test vagyok, de Istennel én csak a szellemem szintjén tudok érintkezni. Pál a római levélben elárulja nekünk, hogy maga a Szentlélek tesz bizonyságot a saját lelkünkkel együtt arról, hogy valóban Isten gyermekei vagyunk. Amikor a saját lelkünk tesz bizonyságot valamiről a saját értelmünknek, akkor az szintén egy gondolat formájában jelenik meg, amely belülről jön. Van úgy, hogy felismerek valamit, vagy megihlet valami, de ez nem Istentől jön, hanem egyszerűen csak saját magamtól. Mivel tehát mind a kettő, akár az én saját elképzeléseim, akár az Istentől jövő elképzelések gondolati szinten jelennek meg az értelmemben, rendkívül nehéz megítélnem, hogy ezt most én gondolom, vagy ez egy Istentől jövő gondolat. És itt van Péter esete. Átsuhan az agyán ez a felismerés, ő pedig fogja magát és egyszerűen kimondja azt. Jézus megdicséri őt és azt mondja. Péter, ezt az én atyám nyilatkoztatta ki neked. Neked adom a mennyek országának kulcsait, és amit megkötsz a földön, kötve lesz az a mennyekben is. És amit feloldasz a földön, oldva lesz az a mennyekben is. Nekünk tehát, Isten gyermekeként hatalmunk van arra, hogy megkötözzük a sötétség hatalmait, hogy Isten munkáját elősegítsük. Isten hatalmat adott nekünk a szellemi hatalmasságok és fejedelemségek felett, ezért megkötözhetjük őket, és ezáltal előmozdíthatjuk Isten munkáját. Azután megparancsolta tanítványainak, ne mondják meg senkinek, hogy ő a Krisztus. És vajon miért mondja ezt Jézus a tanítványainak? Azért, mert nem akarta, hogy az emberek idő előtt tudomást szerezzenek a kilétéről, hiszen előre ki volt jelölve az a nap, amikor majd a Messiás felfedi magát a nép előtt. Ez a nap pedig Krisztus dicsőséges jeruzsálemi bevonulásának napja volt. Ekkor azonban még azt mondta tanítványainak, hogy igen, így van, Isten kinyilatkoztatta ezt nektek, de egyelőre ne mondjátok el senkinek. A későbbiekben látni fogjuk, hogy amikor elérkezett az ideje, akkor Jézus elküldött két tanítványt, és ezt mondta nekik. Menjetek az előttetek levő faluba, és ott mindjárt találtok egy megkötött szamarat a csikójával együtt. Oldjátok el, és vezessétek hozzám. És Jézus ezen a szamáron vonult be Jeruzsálembe, beteljesítve Zakariás próféta proféciáját. Mondjátok meg Sion leányának, íme, királyod jön hozzád, szelíden és szamáron ülve, igavonó állat csikóján. Mindennek azonban még nem érkezett el az ideje. Jézus el akarta kerülni, hogy az emberek idő előtt királyként kezdjék őt ünnepelni, vagy esetleg megpróbálják tűzzel vassal megalapítani az eljövendő, megígért királyságot. A zsidók nagyon várták már a Messiást, mert azt gondolták, hogy amikor a Messiás megérkezik és megalapítja Isten országát, akkor ez azt jelenti majd, hogy megszabadítja őket a rómaiak igájától, és elüldözi a rómaiakat az országból. Ettől fogva kezdte elmondani Jézus Krisztus tanítványainak, hogy Jeruzsálembe kell mennie, sokat kell szenvednie a vénektől, az írástudóktól és a főpapoktól, meg kell öletnie, de harmadnapon fel kell támadnia. Péter ekkor magához vonta őt, és feddeni kezdte. Isten, ments meg, Uram! Ez nem történhet meg veled! Ezt mondta Péter a kőszikla. Ő pedig megfordult, és így szólt Péterhez. Távozz tőlem, Sátán! Botránykoztatsz engem, mert nem az Isten szerint gondolkozol, hanem az emberek szerint. Bizony velem is megtörtént, hogy sokszor nem Isten szerint gondolkodtam, hanem az emberek szerint. Sokszor nem tudok különbséget tenni azok között a dolgok között, amelyek Istentől valók, és azok között, amelyek a világtól. Vegyük észre, hogy Péter az egyik pillanatban még Istentől kap egy kinyilatkoztatást, a másik pillanatban azonban már a Sátán és a pokol filozófiájának ad hangot. Isten, mentsen, Uram, ez nem történhet meg veled. Ezzel tulajdonképpen Péter arra bátorítja Jézust, hogy a könnyebbik utat válassza, hogy próbáljon kibújni a kereszthalál alól. De az ördög célja volt az, hogy Krisztus ne jusson el a keresztig. A kereszt elengedhetetlen fontosságú volt a mi üdvösségünk szempontjából. A kereszt nélkül nem változhattunk volna meg. A Sátán nem csak Jézus fülébe sugta, hanem az emberek fülébe is ezt sugja a mai napig. Ne akard a keresztet, nem kell az neked. És miért mondja ezt a Sátán? Azért, mert tudja, hogy mennyire fontos magamban tudatosítani, hogy Jézussal együtt én is keresztre feszítettem. Az óemberem keresztre feszítetett Jézussal együtt, hogy többé ne a testben járjak, és ne a testvágyai szerint éljek, hanem Istennek szánjam oda az életemet, és Jézus akaratát kövessem, aki szeret engem, és a saját életét adta értem. A Sátán azonban nem akarja, hogy eljussunk Jézus Krisztus keresztjéig. Inkább azt mondja, minek neked a kereszt? Élj csak a saját testi vágyaid szerint. Ugorj fejest a bűnbe, és élvezd, amíg lehet. Jézus a keresztre mutat, és azt mondja, ez az egyetlen út. Neked pedig meg kell vallanod, hogy az óembered keresztre feszítetett Jézussal együtt. Mert az óemberünk meghalt Jézussal a kereszten. Pál apostol pedig azt kérdezi, akkor miért teszünk úgy, mintha élne? Hogyan élhetnénk már aszerint, hiszen ez meghalt? Péter tehát az egyik pillanatban még Istentől kap kinyilatkoztatást, és ezt el is mondja Jézusnak, a másik pillanatban azonban már a Sátán szavait szólja. Mindez egy nagyon fontos dolgot árul el saját magunkról is. Mégpedig azt, hogy sokszor mi sem tudjuk megkülönböztetni, hogy mi az, ami Istentől való, és mi az, ami nem. Bárcsak lenne erre valami egyszerű válaszom, egy jó kis receptem. Hiszen olyan sokszor teszem fel én is ezt a kérdést, hogy ez most Istentől van, vagy ez az én elképzelésem. Én személy szerint mindig megpróbálom magamat az igéhez tartani, és megnézem, hogy ez a valami, ez az elképzelés, vagy ez a gondolat, mennyire áll összhangban az igével. Ha valami nem áll összhangban vele, akkor arról egészen biztosan tudhatom, hogy nem Istentől való, mert Isten sohasem hazudtolja meg önmagát. Soha nem mond ellent a saját igéjének. Péter tehát azt mondta Jézusnak, Isten mentsen, Uram, ez nem történhet meg veled. Más szóval, ments meg magad, Uram, mert erre nem kerülhet sor. Bújj ki ez alól valahogy. És mit mond Jézus ezután? Ha valaki én utánam akar jönni, tagadja meg magát, vegye fel a keresztjét, és kövessen engem. Ha Jézust akarom követni, akkor meg kell halnom önmagamnak. Akkor igenis fel kell vennem a keresztet, sőt, oda kell menjek a kereszthez. Le kell tegyem saját álmaimat, saját vágyaimat, céljaimat, saját elképzeléseimet, és hagynom kell, hogy az óemberem Krisztussal együtt a kereszten megfeszítessen, hogy Krisztus Jézusban új életem lehessen. Én önmagamban képtelen vagyok ezt az új életet élni, amit Isten számomra eltervezett. Képtelen vagyok ezt megtenni az ő szent lelke nélkül. Nem járhatok egyszerre lélekben is, és testben is. Ezért minden nap halottnak kell nyilvánítanom az óemberemet, mert az mindig megpróbál visszatérni és elfoglalni a trónt. Pál apostol is azt mondja, hogy egy folyamatos harc folyik a test és a lélek között. Egyre csak tusakodnak, és ezért mi bizony gyakran nem azt tesszük, amit valóban szeretnénk. Erről Pál a Róma 7-ben így ír. Hiszen nem azt teszem, amit akarok, a jót, hanem azt cselekszem, amit nem akarok, a rosszat. Ó, én nyomorult ember! Ki szabadít meg ebből a halálra ítélt testből? És mi is így vagyunk ezzel. Már tudjuk, hogy milyen életet szánt nekünk Isten, már megtapasztaltuk az ő jóságát, és mégis gyakran nem azt tesszük, amit szeretnénk. Bár ezerszer megígérjük, hogy többé nem teszünk egy bizonyos dolgot, mégis megtesszük azt újra és újra. Ó, mennyire nyomorultak vagyunk! Figyeljük csak meg, hogy a Római Levél 7. fejezetének végén Pál többé nem próbál saját magán segíteni. Már nem azt kiáltja és kérdezi, hogy ó, hogyan változhatnék meg? Pál most már eljutott saját erejének végére. Rádöbbent arra, hogy saját próbálkozásai mind meddő próbálkozások voltak. Így hát most már külső segítségért folyamodik. Így kiált. Ó, én nyomorult ember! Ki szabadít meg engem ebből a halálra ítélt testből? Most már tudja, hogy ő saját magát nem tudja kiszabadítani a nyomorúságból. De a következő mondatban választ is ad saját kérdésére. Hála az Istennek, ami Urunk Krisztus Jézus! Ő az, aki megszabadít. Ő az, akinek köszönhetően győzedelmeskedhetek. Jézus Krisztus az, aki megszabadít, és neki köszönhetem, hogy nem kell többi a testem rabszolgájaként éljek. A Római Levél 7. fejezetében még nagyon sok az én szócska. Pál folyamatosan azt mondja, hogy én. A 8. fejezetben azonban mindennek már nyoma sincs. Pál a lélekről kezd beszélni, és arról, hogy győzelmet arathatunk a lélek által az életünkben. Ha tehát valaki én utánam akar jönni, tagadja meg magát, vegye fel a keresztjét, és kövessen engem, mert aki meg akarja menteni az életét, elveszíti. Ha ugyanis te az életedet Jézus Krisztuson kívül valami másba akarod megtalálni, akkor végül örökre elveszíted azt. Aki pedig elveszíti az életét én értem, megtalálja. Mert meg fogja tudni, hogy milyen az igazi élet. Mert mit használ az embernek, ha az egész világot megnyeri, lelkében pedig kárt val, vagyis lelkét elveszíti? Képzeld csak el, hogy kiengedted a szellemet a palackból, és bármit kérhetsz, amit csak akarsz. Vajon mit kérnél? És képzeld el azt is, hogy meg is kapnád azt a valamit, amire nagyon vágysz, de közben elvesztenéd a lelkedet. Akkor mire mennél azzal a teljesült kívánsággal? Mit használna neked, ha az egész világot megnyernéd, de a lelkedet elveszítenéd? Jézus is ezt mondja tehát. Tagadd meg önmagad, vedd fel a keresztedet, és kövess engem. Hiszen mit használ az embernek, ha az egész világot megnyeri, lelkében pedig kárt vall? A másik fontos kérdés pedig az, hogy mennyit ad az ember cserébe a lelkiért. Isten álláspontját ugye ismerjük. Számára a mi lelkünk fontosabb és értékesebb az egész világnál. Rendkívül ostoba döntés lenne, ha elfogadnád akár az egész világot is a lelkedért cserébe. A lelked ugyanis örökkévaló. Ez a világ egyszer el fog múlni, a lelkünk azonban örökkévaló. Ha tehát a lelkedet adott cserébe a világért, akkor valami hihetetlenül értékeset és örökkévalót adsz oda olyan valamiért cserébe, ami mulandó, és Isten szemszögéből nézve ez egy ostoba üzleti tranzakció. Vajon mi miért lennénk hajlandók odaadni a lelkünket? Néha megjelenik egy-egy olyan film a piacon, amelyben a sátán felajánl valamit egy embernek a lelkért cserébe. Vajon mi mennyiért adnánk el a lelkünket? Engem gyakran nagyon megdöbbent, hogy az emberek milyen dolgokért hajlandók odaadni a lelküket. Hihetetlen, hogy mennyire értéktelennek tartják saját magukat és az örök életet is, mert ostoba dolgokért cserébe odaadják a lelküket. Eladják a lelküket egy kis büszkeségért, egy kis múló élvezetért, hírnévért vagy földi dicsőségért. Annyira szomorú, hogy az emberek szemében saját lelkük egyáltalán nem értékes, pedig Isten mércéjével felbecsülhetetlen értékű a lelkünk. Mert eljön az ember fia atya dicsőségében angyalaival együtt. Jézus tehát azt mondja, most keresztre feszítenek, megölnek, harmadnapra feltámadok, felmegyek az atyához, de utána újra eljövök atyám dicsőségében, angyalaimmal együtt. És akkor megfizet mindenkinek cselekedetei szerint. Bizony mondom néktek, hogy vannak az itt állók között némelyek, akik nem ízlelik meg a halált addig, amíg meg nem látják az ember fiát, amint eljön az ő országával. Vajon mit akar Jézus ezzel mondani? A választ erre a 17. fejezetben találjuk. Ezt azonban majd a következő alkalommal fogjuk tanulmányozni. Szolgáljon felétek ezen a héten is Isten igéje az ő szent lelke által. Azért imádkozom, hogy munkálkodjon Isten a szívetekben, és ha még nem mentetek oda a kereszthez, ahol győzelmet arathatunk Jézus Krisztusban, jussatok el a kereszthez ezen a héten. Jussatok el önmagatok végére, hogy le tudjatok tenni mindent Jézus lába elé, felismervén azt, hogy az óemberünk Jézus Krisztussal együtt megfeszítetett a kereszten, hogy többé ne a bűn uralkodjon felettünk, hanem Isten lelke vezethessen bennünket. Hadd tudjunk győzedelmes életet élni Krisztusban. Imádkozom azokért, akik egy ideje már a pusztában bolyonganak, és csak sivárságot tapasztaltak a keresztény életükben, hogy hadd tudjanak átkelni végre a Jordánon. Hadd tudjanak belépni az ígéret földjére, és hadd tapasztalják meg azt az új életet, amely a miénk Krisztusban. Hadd tapasztalják meg, hogy a Szentlélek által győzedelmeskedni tudnak, mert a Szentlélek erő és hatalom. Hadd tudjunk győzedelmeskedni azokon a területeken az életünkben, amelyeken eddig mindig vereséget szenvedtünk, ahol eddig a test győzedelmeskedett a lélek felett. Hadd növekedjünk ezen a héten is Jézus Krisztusban, hogy továbbra is lépésről lépésre vele járjunk.